A film története két szálon fut. Egy 40-es férfi, egy Budapesten élő nőgyógyász orvos apja halálhírére hazatér Máramarosba, és szembesül hátrahagyott múltjával, no meg a hazai valósággal. Apja leégett házában lelte halálát. A temetésen pedig ott van egy fiú, aki a nagyapjával élt, és akit a főszereplő apaként annak idején megtagadott. A gyerek anyja időközben elhunyt, a fiú pedig belekeveredett a helyi kiskirályok űzelmeibe, ahonnan sehogy sem sikerül szabadulnia. Apja közeledni próbál hozzá, noha a fiatal srác a gyerekkori cserbenhagyás okán szóba sem akar állni vele. Ugyanakkor saját múltjával is próbál megküzdeni. Érzéseivel, emlékeivel, lelkiismeretével és a helyi mafiózóval, aki a családi birtokra ácsingózik. Dióhéjban ennyi lenne a történet. A megoldások azonban az események bemutatása finom, rendezői bravúrokkal átszőtt. Nem egyből szembesít a történésekkel, meghagyja számunkra a szükséges szüszpanszokat. Élvezni tudjuk a tájat és a hely szellemét. Réder György operatőrnek köszönhetően a csodás Máramaros a maga szépségében és izgalmában tárul a nézők elé. Grassai Bálint doktort Molnár Levente alakítja, a mafiózó Dumitrut Orbán Levente, és a fiút Simont Babai Dénes, aki amatőrként kapta meg a szerepet. Helyszín Máramaros. Vad és néhol sértetlen tájaival, az ott élő emberekkel, szokásokkal, nemzetiségi keveredéssel. Krasznahorkai Balázs a Hasadékban az emberi vívódásokat állítja a középpontba. Rendkívül fontossá válik azonban az a környezet is, amelybe a történetet ágyazza. A táj, az emberek, a szokások. A film ettől válik élővé és különlegessé. A filmezés helyszíneit illetően most már nem titok, hogy nem teljes mértékben játszódik Máramarosban, hanem néhány jelenet és a film végi bizonyos Hasadék, amely címadóvá is vált, magyarországi helyszínen lett forgatva. A következőkben Krasznahorkai Balázzsal beszélgetünk.
A magja az tulajdonképpen az volt, hogy olyan ember történetét próbáltuk megírni a forgatókönyvírótársakkal, Lovas Balázzsal és Lengyel Balázzsal, aki két teljesen eltérő világban él, Budapesten és Máramarosban, és tulajdonképpen sehol sincs igazán otthon. Az egyik helyen már nincs otthon, Máramarosban, a másik helyen pedig még nincs, vagy talán soha nem is lesz otthon. És azért szerettük volna, hogy egy óriási ellentét legyen a két világ között. És ehhez kerestünk hegyi tájat, és mivel a forgatókönyv nagyon korai változatában még volt szerepe annak, hogy görög katolikusok vannak, én ennek kapcsán jutottam el Máramaroshoz, és utána egyszerűen annyira lenyűgözött az a táj, illetve ami nyilván Romániában is, meg a világban is még megvan sok helyen. Ilyen értelemben először Máramarosba jutottam el, ahol az archaikus és a modern ennyire együtt létezik, együtt lélegzik, és ez akár az építészetben is megvan, tehát a kis faházak, nagyon régi faházak, mellett ott van ugyanazon a telken a felépített új betonház is, és hogy ez az egész hogy tud együtt élni, ez nagyon érdekel.
Itt köszönt vissza egy kicsit az előző dokumentarista szál vagy lényed, hogy azért neked volt két dokumentumfilmed, és ott is emberekre és olyan vidékre kalauzoltad a nézőt, hogy ott valamit bemutattál gyakorlatilag.
Igen, nyilván ezek az előzmények fontosak voltak, mint ahogy én minden tervnél, abból is, amiből nem lett film, abból is, amiből lett ebbe az esetbe, vagy a rövid filmek esetében is már a forgatókönyvírásnál leszoknám utazni a helyszínre. Még csak egy alapötlet van meg, és utána az a következő lépés, hogy persze kitalálom, hogy ez akkor konkrétan hol van, és oda én leszoktam utazni. Például mondjuk a Hasadék esetében is már 2015. szeptemberében meg volt az, hogy Máramarosban akarunk forgatni, azon belül is, hogy körülbelül hol. Akkor még a pásztoroknak nagyobb szerepe volt a történetben, és akkor például eltöltöttem két éjszakát, három napot fönn, 1000 méter fölött a hegyen a pásztorokkal együtt, hogy lássam, hogy ők hogy élik a hétköznapjaikat, és utána már hazaérve a budapesti íróasztalhoz, akkor már az ember azért másképp tud erről írni.
Azt mondtad, hogy nem volt fontos ez a kis királyszál, ami ott van a filmben, de azért az alakítja a történetet. A két főszereplőt is befolyásolja. Mégis mire gondoltad, hogy kihegyezed? Csak ez vált fontossá, legalábbis én így érzem nézőként.
Természetesen minden nézői vélemény érvényes, és én nagyon kíváncsi is vagyok a nézői visszajelzésekre, és most már nagyon örülök, hogy a Veszprémi és most a kolozsvári vetítések után majd szeptembertől Magyarországon is látható lesz a film, majd később nem a is. Tehát nagyon fontosak a nézői visszajelzések, amik nem voltak a pandémia alatt, hiába volt több fesztiválon a film, de ugye azok online fesztiválok voltak. De visszatérve a kérdésre, nem a úgynevezett maffia vagy kiskirály szál befolyásolja szerintem itt az eseményeket, hanem az, hogy az egyik szereplő volt családi birtoka, az, amit vissza akar szerezni ez a bizonyos szereplő, ami lehet, hogy egy teljesen érvényes törekvés a részéről. És az, hogy mellette, mivel valahol ugye a határon vagyunk, ezért különböző kisebb üzletek, ügyletek vannak, az egy mellék dolog szerintem.
Hogyan alakultak a szereplők? Tehát hogyan lett Molnár Levente a főszereplő? És hát végül is a Simont alakító fiú, aki ugye nem színész hivatásos, a társa ebben, tehát ők a két főszereplő.
A Molnár Leventét, hogy őt fogom felkérni, azt már a kezdetétől fogva tudtam. Tehát mi valóban 2002-ben dolgoztunk együtt egy filmben, ott is főszereplő volt, én pedig rendezőasszisztens voltam, és én akkor láttam már azt, hogy a Levente valamilyen elképesztő és kivételes természetességgel létezik a kamera előtt, vagy biztos voltam, hogy én valamikor szeretnék vele filmet csinálni. És a maga a forgatókönyv, a Grassai Bálint figurája, az már lényegében ráíródott. Orbán Levente, Kovács Lajos esetében is a forgatókönyv írás közben már tudtam, hogy őket fogom fölkérni. Hát a két fiatal szereplő, tehát a Simon és a Stella volt bizonyos értem az ő kiválasztásuk a legnehezebb, mert természetesen ilyen korban nincsenek még profi színészek, tehát itt kerestünk, itt Erdélyben egyébként legalább 7-800 fiút és lányt megnéztünk, tehát nagyon sok középiskolába tartottunk castingot. Aztán az élet úgy hozta, hogy a Simon figuráját Budapesten találtuk meg. Tehát ezt az ember sose tudja előre, de én azt gondolom, hogy mindahhoz kellett ez az előzetes nagyobb merítés, hogy ez mégis összejöhessen, és az ember nyugodt szívvel és biztosan tudja azt mondani, hogy igen, a Babai Dénes a Simon, akit kerestem.
Mit kértél tőlük meg, hogy Simonnal hogy tudtál dolgozni? Tehát ő nem tudom, hogy mennyire volt rugalmas, vagy mennyire volt könnyen instruálható. Ő még ilyenben nem vett részt, vagy részt vett?
Nem vett részt, és egyébként elképesztő értelmes és érzékeny fiú. Tulajdonképpen kezdetét fogva értette, hogy melyik jelenet miről szól. És csak néhány, hogy mondjam, szakmai fogást kellett neki elmagyarázni. A legnehezebbként tulajdonképpen az volt, hogy azt a fajta természetességet és spontaneitást, ami benne meg volt másokból, mint a Leventénél, azt fent tudja tartani, hogy úgy mondjam, ne görcsöljön rá arra, hogy most valamire azt mondja a rendező, azt mondom én, hogy ez nagyon jó, vagy ez jó, ezt az oldottságot meg tudja tartani, ez volt szerintem az ő esetében a legnehezebb. Mi minden jelenetet átbeszéltünk vele is, természetesen Leventével és meg a minden színésszel, de a Dénesre is átmentünk a forgatókönyv egyes jelenetein, ő kérdezhetett, én is elmondtam, hogy mit gondolok a jelenetről, és lényegében mire eljutottunk oda, hogy jött a forgatás, addigra már ő is pontosan tudta, tehát a forgatáson magán már nagyon kevés instrukciót kellett adni. Nem csak neki, tulajdonképpen a több színésszel is akkor már így félszavakból értettük egymást.
Hiszen mindketten a lényükkel is nagyon sokat hozzátettek a figura, két figura alakításához. Érezted te ott a forgatás alatt már, hogy hú, kicsit csak megváltozik az, amit te elképzeltél erről a két emberről? Mert ez a srác is olyan, és Molnár Levente is a saját belsőjéből valami nem tudom milyen kisugárzással hozta ezt a Bálint figurát.
Az ő esetükben az volt, hogy valahogy nagyon közel volt az a figura, amit megteremtettek ahhoz, amit én eredetileg elképzeltem. Leventénél egyértelműen tényleg nagyon. A Dénes esetében, mivel őt egyáltalán nem ismertem a forgatás megkezdése előtt, ezért voltak olyan pontok, igen, ahol valami számomra is meglepő plusz dolgot hozott még elő, de az volt az érdekes tényleg, hogy amikor először ugye a Dénest egy próbafelvétel után azt éreztük a casting direktorral, az Abezsinszki Évával, hogy ő lesz a Simon, akkor utána rögtön azt követett, hogy megkértem, hogy a Levente és a Dénes együtt csináljanak egy jelenetet meg. Hát ugye a Leventét már tudtam, hogy ő lesz a Bálint, de hogy a Dénesről láttam, hogy önmagában jó, de hogy azt is megnézni, hogy ők együtt milyenek. És utána volt egy nagyon nagy megnyugvás bennem, hogy tényleg azt éreztem, hogy igen, akkor a Bálint és Simon itt vannak, és mehetünk föl a hegyekbe.
Ez esetben a helyi emberekből mennyit próbáltál felhasználni a helyi embereknek a tulajdonságaiból, habitusából ebben a filmben, ott a még előforduló karakterek kapcsán is, hogy tényleg ezt a hangulatot valahogy próbáld visszaadni, ami ott a hely jellegzetessége.
Nem tudom, hogy ez pontosan hogy történt, biztos, hogy beszűrődött sok minden, tudatosan, nem tudatosan, tehát mi előtte nagyon sokat jártunk le helyszínt keresni ott már a Marosból, hogy pontosan akkor hol legyen ez a helyszín, meg hol tudjuk megtalálni azt a helyszínt. Egyébként a Leventével együtt is voltunk helyszínt keresni, illetve a Levente bátyja, Molnár Róbert nagyon sokat segített nekünk, hogy eljussunk a különböző falvakba. Összességében itt a 2-3 év alatt, amíg a forgatókönyvet írtuk, meg aztán az előkészítést csináltuk, én több hetet, szerintem akár 2 hónapot is voltam lenn, abból sok minden bekerült, de ez pontosan én nem tudom megfogalmazni, ezek sokszor inkább gesztusok, helyzetekben apró pici mozzanatok, hangulatok, szóval ez nehezen megfogható, de biztos vagyok benne, hogyha mondom, hogyha ez a budapesti íróasztalnál történik, akkor nem ez a film született volna meg.
Az operatőr megválasztása mikor történt? Hisz egy gyönyörű képeket filmezett, és nem beszélve a hasadékos bravúrokról is.
A Réder Györgyel Gyurival mi nagyon régóta ismerjük egymást. Ő annak idején a felettünk lévő osztályba járt a főiskolán. 2000 óta ismerjük egymást. Voltak olyan filmek, ahol mind a ketten dolgoztunk, de még mint rendező és operatőr nem dolgoztunk együtt, de nagyon-nagyon-nagyon jó volt a közös munka, és nagyon hamar megtaláltuk azt a filmnyelvet, amit aztán próbáltunk következetesen végigvinni.
Film végi apró kis csalás, hogy végül most már mondjuk el, mert úgyis nyilvánvalóvá vált, hogy a hasadék nem a máramarosi hegységben található havasokban, hanem valahol Magyarországon. Ott nem volt ilyen? Vagy tudtatok egy megfelelő helyszínt Magyarországon, és összekombináltátok?
Voltak anyagi szempontok is. A filmnek egy bizonyos részét mindenképpen Magyarországon kellett forgatnunk. És egyébként konkrétan ennek a helyszínnek a kapcsán az volt a nehézség, hogy olyan helyet találni, ami tényleg ennyire zárt, keskeny, viszont megközelíthető egy stáb számára is, az nagyon nehéz. Mi Magyarországon is nagyon sok helyet néztünk még, itt is néztünk néhányat, de ott hamarabb találtuk meg azt, amiről láttuk, hogy jó lehet, és utána azt itt már nem is kerestünk. Egyébként szerintem a külső helyszínek megoszlása az olyan 30-70%, tehát 70% Máramaros és 30% Magyarország.
A helybéliek hogyan fogadtak benneteket? Azért ott járkáltatok közöttük. Mennyire voltak befogadóak, vagy mennyire voltak óvatosak kezdetben?
Nekem nagyon jó élményeim voltak. Például abban a faluban, ahol ezt a húsvéti bálat vettük föl, abból a faluból és a környező falvakból jöttek el ott élő emberek szerepelni a filmben. Ennél nagyobb nyitottságot nehéz elképzelni, főleg akkor, amikor ez egy éjszakai forgatás volt, és ők ugyan napközben dolgoznak. Én abszolút azt láttam, hogy úgy érdekelte őket. Talán mostanában nem poroghatott arra annyi film. Természetesen mi is próbáltunk nagyon nyitottan állni hozzájuk és érdeklődni. És amikor már látták azt, hogy többször visszatérünk, akkor már egy kicsit nem is voltunk annyira ismeretlenek. Tényleg nagyon jó élmények voltak.
Ugye próbáltad te megszokni, meg megismerni a helyszínt, de vannak-e ilyenkor benned kétségek, hogy nem értesz-e félre valamit, mivel nem élsz ott és nem élsz ott közöttük? ilyen szempontból szorultál-e még tanácsokra Molnár Leventétől például, aki viszont otthon volt?
Persze, hát vele is nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon sok mindent mondott, meg mondom, együtt is kerestünk vele helyszínt, meg én is utána néztem nagyon sok mindennek. Én addig, amire eljutottunk a forgatásig, úgy éreztem, hogy amennyire lehet felkészülni egy olyan világból, amiben az ember egyébként nem otthonosan van jelen, annyira sikerült felkészülnöm.
Krasznahorkai Balázs rendezővel beszélgettünk. Molnár Leventének nagyon nagy szerepe volt a helyszín kiválasztásában, hisz máramarosi származása révén, mint a saját tenyerét úgy ismeri a környéket. Számára az is rendkívüli fontossággal bírt, hogy hazament forgatni. Valóban otthon volt. Úgy tért ő is haza, több értelemben is, mint a filmbéli Grassai doktor. Molnár Leventével beszélgetünk. Hazamegy a főszereplő, és te is hazamentél gyakorlatilag. Nem tudom, hogy lesz-e neked még alkalmad valaha úgy játszani filmben, hogy a film az otthonod környékén forog és játszódik.
A rajtam múlik, igen.
Na, de az érzés az milyen volt végül is?
Amúgy ezzel a kicsi csendjeimben én is foglalkoztam magamban ezzel, mert hogy ennek lehet hátulütője is különben, hogy elvisz egy olyan érzelmi világba, ami lehet, hogy esetlegesen nincs benne itt, de ezek könnyen megugorhatók amúgy, hogyha jó a csapat, jó a felkészülés, meg ilyenek. Érzésben sajnos már kellett úgy hazamennem olyan eseményre, ami rezonál azzal például, ahogy a film indul, és ez tényleg sajnos. Mert tudod, ilyenkor akarod, nem akarod, olvasol valamit, hatással van rád, és az hatással van a munkádra is, és akkor van, amit abból odaillőnek vélsz, vagy nem odaillőnek vélsz, amellett, a jó érzés mellett, amikor tényleg az van, hogy azon a vidéken sízem, azon a vidéken kirándulok, azon a vidéken ámuldozok, mert a maga a táj, amikor például a települések fölötti részekbe kerül az ember, tehát valami ámulatba ejtől. Úgy tudod ezt csodálni, hogy tudtam csodálni. Ez annyira szép az a vidék ott, hogy minden egyes alkalommal, amikor visszamegyek el, ámuldozni tudok. Nem feltétlenül csak a bérceken, hanem egy húsos levelen. Persze, hogy másképp viszonyulsz, mert természetesen, hogy ez az a kisebb mikrorégiód, amivel próbálsz azonosulni, mert ugye, és akkor most a Vöröskakas mesét, hogy igen, én is máramarosi vagyok, de én a Kővár vidékéről vagyok, megint csak azt mondom, hogy ez egy Szolnok doboka vagy, akkor lehet hántogatni a dolgot, és igen, ténylegesen hagyományaiban, életvitelében, etnikai összetételében is egy teljesen más vidéke máramarosnak az, ahova úgymond én hazamegyek, ugyanaz a máramaros, ugyanannak a másik része, ahol például lesz, mert ugye Havasmezőn forgattunk nagyon sokat, rengeteg az ukrán. Ugye az egyik központja a romániai ukrán közösségnek, Ucul ukrán, ugye Felsővisó, Alsóvisó, ahol a német közösség is. És ne zárjuk ki magunkat, sem magyarokat is, akik ugyanígy részesei vagyunk. Tényleg ez a máramaros is úgy kicsiben is egy, ez a multietnikumnak volt mindig a helyszíne. Persze nem egy könnyű élet, hegyvidék, bányászat, erdőgazdálkodás, körülbelül ezekből állattartás, ezekből lehetett. És hegyvidéki emberek, gondolom, hogy ez génben is utazik, mert ugye édesapám nyugodjék békében, gyimesekből való, sötétpataki, csángó ember, van azért, ami hasonló néha a fenyőkön, tudod? Mert ugyancsak ott a Kárpátokon megyünk, csak hogy az egyik egy picivel elrébb, a másik egy picivel elrébb. Rezonálok, szeretem, hegyi ember vagyok.
És mivel hegyi ember vagy, mennyire volt neked szereped most az is, hogy feltárjad a helyszínt és a terepet, hogy hol forgassatok, neked ezt mennyire kellett irányítgatnod?
Elég sokat jártuk, mint Krasznahorkai Balázzsal a film rendezőjével, mielőtt még bárki más nagyjából felszállt volna erre a hullámvasútra, hogy mi készítsük ezt a filmet, mi azért már célirányosan menegettünk, még pályázva se volt, megtámogatva se volt, és mi már menegettünk helyszíneket keresni, időt tölteni ott, emberekkel találkozni. Nagyon nagy segítségemre volt a bátyám, aki Nagybányán él, és munkájából és érdeklődéséből is kifolyólag, és ő is emberekkel is szeret dolgozni, ugye a kapcsolati hálója elég nagy, és nagyon jó kommunikátor. Ergo tudtunk menni úgy emberekkel bizonyos helységekbe, akik aztán minket tudtak tovább vinni. Nagyon sokat segített ő is, és nagyon sokat segítettek azok az emberek is, akikkel jártunk. És ezt még csak gyártás előkészítésnek sem lehet nevezni. És aztán, amikor már gyártás előkészítés és helyszínkeresésben voltunk, hát akkor ott voltunk. Például azért, hogy lássuk, hogy mikor, melyik az a tavasz. A tavasznak hol van az a része, mert nem mindegy, hogy például megpróbálod Kolozsvárról belőni, hogy áprilisban mikor van az, amikor, mert itt ennyire részletekre ment a dolog, hogy mikor van az a zöld, amit szerinted az a pillanat, amikor a húsvét, mert ugye van egy elég fontos jelenlét ennek a dolog, hogy húsvét is van, mikor ezek a dolgok történnek, hogy ne legyen túl zöld, ne legyen már kivirágozva, ne legyen már, és fent a hegyen ugye egy kicsit később jön a tavasz, vagy hamarabb jön, és akkor például többször mentünk csak azért, hogy lássuk ezeket, hogy van, és hogy megtaláljuk ezeket a helyszíneket, amiket aztán sikerült a helyi emberek segítségével is leszerződni, bérelni, és jogosan a köszönömök pillanatai ezek, mert például a helyi adminisztrációnak is ezeken a településeken nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. Mert engedélyeket kell szerezni, a hatóságokkal a kapcsolatot kell tenni. Határ mentén vagyunk, tehát volt olyan, hogy közelebb voltunk Ukrajnához, Kárpátaljának a részéhez, hogy nem volt a telefonjainkon. Ha véletlenül volt jel, akkor éppen mondjuk az ukránoktól csapott át. És ott akkor határrendészettel van dolgod, az erdészeti hivatalokkal van dolgod, mert azért tudod, ez egy olyan régió, ahol nem lehet csak úgy feltétlenül mozogni, és óriási segítségeket kaptunk.
És akkor Bálintnak a figurája, ugye emberekkel találkoztatok, beszélgettetek, neked ott az otthonod, ismered a helyi embereket. Miből gyúrtad össze ezt a figurát? Mi volt az, ami számodra segítség volt ilyen szempontból? És mennyi volt a saját kicsi részed?
Ez úgy van, hogy a saját mindig benne van, mert én nem tudom, hogy lehetne másképp csinálni, mert ha már én csinálom, akkor már eleve saját van benne. Nagyon jó a kifejezés ez a, hogy gyúrod össze a dolgot, mert hogy valami ilyesmi történik ilyenkor. De hogy persze, van a felkészülésnek szokott lenni elméleti része, és ennek is van a technikai oldala, hogy ez egy nőgyógyász, ez egy orvos az ember, akkor ott egy kicsit körülnézni, hogy ott mi történhet. Nem kell nekem nőgyógyászá válni, hogy azt játszom el, de hogy azért mégis hogy kell tartani egy szerszámot, hogy kell beszélni, megnézni. És akkor utána pedig itt igazából az érzelmi összegyúrása ezeknek a különböző pillanatoknak, mert hogy ugye ez is egy film, és akkor azt csinálod, hogy olyan életpillanatokat veszel ki, amik összefűzhetők, és akkor a dramaturgiát úgy állítod össze, hogy akkor az a történetet kihozza, és hogy ott legyenek a hangsúlyok, ahol szeretnél. És akkor azokat szoktam én úgy, és vannak saját kérdéseim is mindig, amikor olvasgatok, és azt akkor megbeszélgetve a rendezővel. Nagyon sokat beszéltünk Balázsra ennek kapcsán is, és akkor utána, tudod, ez olyan, mint a csak nem annyira gyors. Olyan, mint akkor most nyár van, és akkor én imádom a kovászos uborkát. Ha megrakod az üveget, beleteszed az uborkát, lecsíped a két végét, megsózod, teszed bele egy kis fokhagymát, pici kaprot, ráteszed a kenyeret, feltöltöd a vízzel, és akkor lényegében békén kell hagyni egy olyan 2,5 napig. Nagyjából ehhez hasonlítanám ezt a dolgot. Nagyjáték film esetében sokkal többet kell hagyni. Anélkül, hogy megsúvadna, megtorpadna, megtojpadna. Ennek nagyon nagy része lelki, mentális felkészülés a dolognak, hogy érzelmileg tud magad oda irányítani, és mondom, ezekre a pillanatokra. Mindig vannak ezek a kicsi dolgok, amiket ki kell x-elni, hogy itt is jártam, itt is jártam, itt is jártam, hogy megvan, hogy néz ki a kotta, és akkor milyen hangjegyekkel rákerüljenek. Igazából annak a milliméterezése a nagyon-nagyon fontos és izgalmas. Egy kicsi plusz feladat volt ebben, mert általában ugye ez amúgy is úgy történik, hogy akkor van úgy, hogy nem kronológiájába vevődnek a dolgok, hanem a könyv elejére, a könyv végére, innen egy jelenet, onnan, és akkor hogy eleve odahozd magad abba a pillanatba, a történetbe, az is egy kis koncentráció. Az is, hogy például itt megálltunk 3 hétig egyszer csak hullott a hó, és nem tudtunk felmenni helyszínekre, utána esett az eső, nem tudtunk lemenni helyszínekre, és egyszerűen nem volt más opció, mint meg kellett álljunk. Na és akkor mit csinálsz ezzel az úgymond savanyúsággal? Tudod, hogy ne poshadjon meg, hanem hogy tudd ott tartani. Na olyankor kell jegelni, betenni a hűtőbe, kivenni ebből a sóstléből egy kicsit, majd utána újra tölteni, és így szoktam én magam gyúrogatni. Mindig ellenőrzöm, visszaellenőrzöm például a rendezővel azt, hogy vajon jó helyen vagyok-e az én lelkemben, gondolataimban ezzel.
Mindig van elegendő időd arra, hogy érjen ez a figura? Vagy mennyi ez az érési időszak? Mert hát sok biztos nem.
De. Mert valahogy úgy van, hogy startból tudod, hogy mennyi időd van. Tudod, hogy mikorra kell készen lenni, és mik azok a gyakorlatok, amiket rendszeresen el kell végezni. Tehát, hogyha már megvan az a határidő, amikor, akkor ez a folyamat valahogy úgy katalizálódik. Bennem, érzelmeimről beszélek, hogy egyből az a sebessége van, eddig még működik, remélem, hogy ez nem adja, ami biztosítja azt, hogy oda tudok érni akkor, amikor kell. Vagy hogyha nem, akkor segítséget kérek, irányítást kérek, hogy merre menjek, hamarabb, gyorsabban vissza. Úgyhogy ne legyen hazugság, azt rühelek nagyon hazudni. Hazudni akkor szokott az ember ebben a szakmában, amikor nincs ott mentálisan, nincs ott érzelmileg, nincs ott, mert nem az, hogy nem tudja, vagy nem, hanem például nem volt elég idő erre a fermentációs folyamatra. És nem csak fermentálni, utána le is kell tisztuljon a dolog. Békén is kell hagyni, el kell lépni tőle, vissza kell. Ez egy ilyen agyaggal való munka. Valami ilyen, de nagyon élvezetes, nagyon szeretem.
Hogyan találtad a hangot, hát a filmbéli fiaddal, Simonnal? Ő is egy végtelenül visszafogott figura a filmben, és azért te is elég visszafogott vagy, de viszont másképpen, de te nyitnál feléje. Ezt a viszonyt hogyan építgettétek ti egymás között, hogy azért rezonáljatok egymásra?
Például ebben a viszonyban is. Ugye a vérkapcsolatok azok megtagadhatatlanok. Még akkor is, hogyha úgymond meg vannak tagadva. Tehát te mondhatod azt, hogy neked valaki nem a valaki. És élheted úgy az életedet, de az nem jelenti azt, hogy az igaz, anatómiailag. Azt is mondhatod, hogy te nem hasonlítasz egyáltalán senkire, azok közül, az emberek közül, akik neked mondjuk elődeid, vagy rokonaid, vagy az csak megerősíti benned a hitet, hogyha például egyáltalán nem voltál viszonyban azzal az emberrel. De van egy olyan dolog, amikor szokták mondani az emberek, kiköpött a nagyapád, kiköpött az apád, kiköpött a nem tudom kicsodád vagy, mert hogy valahogy génkonyhában valahogy úgy főnek a dolgok, hogy még akár gesztusok is oda kerülnek, hogy egyszer csak úgy nézel, úgy intesz, úgy köszönsz, úgy mosolyogsz, olyan hangot ütsz meg, hogy valaki azt mondja, aki ismerte azt valakit, de pont van. Különbségek vannak a két karakter között, és óriási hasonlóságok is vannak. Annyi az egész, hogy Grassai Bálintnak, annak a nőgyógyásznak, amin én dolgoztam, a társadalmi milliója, amiben felnőtt, az egy másik, mint ennek a srácnak, akivel amúgy majdnem egy egynyári kalandnak a végeredménye ő, és megismétlődik szinte a történet, mert szinte ő is egy ugyanilyen problémában vagy lehetőségben van benne, hogy megtörténik egy ilyen találkozás, annak egy ilyen fellángoló szerelemnek lesz egy gyümölcse, és akkor emberek olyan döntéseket hoznak, ami például ilyen végkifejlettel jár, vagy a döntésnek az eredménye az, hogy gyerek megszületik, de például nem tudja mind a két szüleivel tartani a kapcsolatot. És ő amúgy ugye egészen jól alkalmazkodik a környezetéhez, és vannak vágyai, vannak ám, de ő egy másik környezethez alkalmazkodik. Másik környezethez, de ugyanabban a térben. A tér, a táj ugyancsak egy főszereplőt játszik, tehát hogy viszonyulás, hogy megint csak ez a Hegyi ember című, és így, ahogy mész, hogy ahogy a tájnak a jellegzetessége, a domborzati formák, hogy emberek nem tudnak másképp alkalmazkodni hozzá, például hegyen laksz, fel kell öltözd. De ugyanez van a síkvidéken is, tehát hogyha ott élsz, akkor nincs a miért bundát vegyél magadra, akkor, amikor nem kell, csak ha tényleg nem. De hogy reakciók szinten azonosak, valahogy én úgy érzem ez a két karakter, és a visszahúzódottságukat is jól látod, de ezt ugyanoda tenném vissza. És mind a két embernek valahogy igazából, hogy hogyan kommunikálják a hiányt, az egymás életében való nem jelenlétet, és az ő reakciói teljesen helyén vannak, és az én karakteremnek a nyitása és az rámenés, és megpróbálni megoldani ezt a dolgot, mert hogy ott egy tévedésnek a helyrehozásáról van szó lényegében, és a tévedés az, hogy nem tudott úgy felnőni, hogy tudja azt, hogy az apja ott van veled. Ettől az apa viszony megmarad, és meg kell próbálni megoldani. És meg kell próbálni közelebb jönni, és meg kell próbálni egymásra találni, csak mindenki a gátjait meg kell lépje.
Meg akarja menteni végül is folyamatosan, hogy megmenti, azt majd meglátjuk, de...
Vér ellen nem tudsz menni. De gondolom.
Az, hogy díjaztak téged, legjobb főszereplő díját is elnyerted, ez hogyan erősít egy színészt?
Nagyon egyszerűen jól. Én inkább azt mondom, nem nagyon tud megerősíteni semmiben, őszintén. Mert igazából, hogyha nagyon jól megnézed, akkor ezek lényegében, hogyha rosszul értelmezed őket, akkor ezek feszültséget tudnak tenni rád, olyan feszültséget tudnak rád tenni, ami esetlegesen tud blokkolni. Alapjáraton köszönöm szépen, megtisztelő, kellemes érzés, de Isten bocsássa meg, ez nagy melegben egy kellemes hűvös zápor, ami így pillanatokra lehűsíti a levegőt, és akkor mindenki fellélegzik, hogy na megint szívható a levegőt. Ne értsd félre, nem áll szerénykedek. Azt a boszorkány konyhát, amiről beszéltünk az előbb, az a lelkemben az akkor már az ott volt, és ez a munkarész engem az érdekel. Tényleg szeretek dolgozni, szeretem, amikor alkalmam adódik arra, hogy azt csinálsam, amit tényleg szeretek, és ez az. Szeretek forgatókönyveket olvasni, és olyan dolgokra mondani igen, amik engem is érdekelnek. Ennek a filmnek koproducere is vagyok, annyira hiszek ebben, és hittem ebben a projektben. Plusz egy olyan dolog, amitől meg kellett tudni eltávolodni, hogy azért eltartani ezt a dolgot, mert hogy az olyan dolgokban, amikben hiszek, azokkal a dolgokkal, amikhez még értek, gondolom én, színházfesztivál, filmfesztiválok, filmek gyártásában is részt veszek, és hogyha találkozom olyan projektekkel, ahol ezek a képességek, ezek azt hiszem, ezek hasznosíthatók, mert úgy érzem, hogy egy olyan, ami mellé érdemes még valamivel oda, itt inkább utána aztán az van, hogy abból visszalépni, jól meghozni, és itt sikerült azt is. Kérdezted, hogy jártunk-e, intéztünk-e tájakat, embereket, helyszíneket, egész keményen.
Én hogy fogadtok? Ilyen csodabogarak voltatok, amikor ott megjelentetek Máramarosban a helyiek között sok filmes és egy ilyen mafiózó történetet?
Kérdezted, hogy milyen érzés az, amikor az ember díjazzák, vagy amikor van egy bizonyos fajta nyilvános jelenléte a közösségi térben. Hazugság lenne azt mondani, hogy például az nem segítette, vagy segített minket például ezt a projektet, amikor ugye bekopogsz egy ajtón, normálisan viselkedsz, beköszönsz, bemutatkozol, és elkezdesz beszélni. És a bemutatkozásnál nem esik rosszul az, amikor látod, hogy tudják, hogy kivel állnak szóba az emberek. És onnan már csak nem kell elrontani. Azt hiszem, hogy a diaknak az a veszélye, hogy mások szemében vagy komolyan vehető, és a legnagyobb kelepce az, hogyha te saját magadat veszed komolyan a diak kapcsán. De lásd, használható, értékes dolog, mert hogy bizonyos garanciát jelent mások számára ilyen gyakorlati dolgokban az, hogy nem szélhámosokkal van dolga. Mert bekopogsz egy ajtón, úgyhogy nem ismertél még senkit. És ezért, amikor azt mondom, hogy a helyi adminisztrációnak a segítségét, az tényleg meg akarom köszönni. Havasmezőn, Szurdokban, mert hogy elég kényelmetlen egy ilyen filmes vándorcirkusznak a jelenléte hosszú távon, tudod? És ez nagyjátékfilmnek a forgatása az eltartogat bizonyos hetekig, ameddig ott vannak. Most nem azt mondom, hogy ez egy akkora nagy áldozat a történetben, hogy ez elviselhetetlen. Annyiban, hogy néha egy generátor itt van, néha egy több autó parkol ott, de ezek mind olyanok, amik az embereknek a komfortzónájából esik. Na, hál' Istennek ott azért fent van tér, van hely, van. Tehát, hogy nem voltak. De olyankor is nagyon számít, hogyha az emberek normálisan viszonyulnak. Ezért szeretem őket megemlíteni, mert ténylegesen segítettek, csak megpróbálok nem szégyent hozni most már így a szükebb értelembe vett enyémre sem.